Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Zsidai Zoltán Roy, gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
8 éve van nemzeti turizmusfejlesztési stratégián, 2017-ben csinálta meg a kormány, azóta volt egy Covid leállás, egy Covid újraindulás, már frissítették is a stratégiát. Milyen szám vagy folyamat mutatja azt meg, hogy ez működik vagy nem?
Ez egy jó kép, szerintem nem nincs egy olyan szám, ami mutatná, hogy ez működik-e vagy sem. De talán beszéljünk Covid előttről és Covid utánról, mert hogy nagyon más időszakot mutat ez a két időszak, és nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is nem elszigetelt, ami velünk történik, már csak azért sem, mert hogy a turizmus az egy teljesen nemzetközileg beágyazott iparág, és a mi turizmusunk is, főleg a budapesti turizmus az jelentős részben exportra épül gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy a Covidig mintaértékűen működött a stratégia és annak az implementálása. Ugye ezt mindenki érzékelte, hogy 2019-ben itt olyan hurrá optimizmus volt, minden hely tele volt, nyíltak egyre másra a helyek, volt egy csomó kihívás, feladat, amit akkor kezelni kellett volna, de teljesen kezelhető kérdéskor. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a budapesti buli negyedben voltak nehéz pillanatok, megoldható az, hogy ne üvöltözzenek éjjel kettőkor, és ne legyen kosz a városban. Ezt mondjuk azóta se tudtuk megoldani, annak ellenére, hogy jelentősen kevesebb vendéget és másfajta turistákat kell ma kezelni a buli negyedben, mint akkor kellett. De az a lényeg, hogy a Covid az egy olyan törést hozott, szerintem ezt azért vegyük végig, mert ez nem biztos, hogy megvan mindenkinek. Ugye a egyik lockdown, másik lockdown, nem tudjuk, hogy hány lesz, megtartjuk a dolgozókat, nem tartjuk meg a dolgozókat, milyen segítséget kaptak mondjuk a versenytársaink Ausztriában, ahol kifizették a előző évi árbevételüknek az 50-70%-át, attól függ, hogy milyen hónapról volt szó, tehát hogy nem volt nehéz nagyvonalúak lenni Ausztriában és az összes személyzetet megtartani, hiszen gyakorlatilag még úgy is nagyobb eredményt lehetett elérni bezárt étterem mellett teljes személyzet megtartásával, mint hogyha nyitva lehettek volna, hiszen semmilyen más költségük nem volt.
Ugyanisul a személyzet egy része magyar.
Igen, az egy részét egy része magyar. Ausztriában meg sok egyéb náció a környező országokból. Minden esetre ugye a Covid-ban nagyon gyorsan, de hát a környező nyugat-európai versenypiacainkhoz képest alacsony költségvetésből kezeltük mi a turizmust. Egyébként szerintem csoda, hogy ilyen szinten megmaradt például a vendéglátás, és ez annak volt köszönhető, hogy nagyon gyorsan sikerült egy ilyen szünet gombot megnyomni a videomagnón, ami miatt nem tudták felmondani se a bérleti szerződéseket, se a banki hiteleket, a törlesztések is leálltak, és így sikerült így lefagyasztani ezt a rendszert, amíg valami visszaállt. De ugye utána rögtön, ne felejtsük el, hogy amikor elindult a nagy optimizmus, akkor jött az orosz háború, és az orosz háborúnak köszönhetően a szankciós politikának az átgondoltsága következtében az energiaárak is az egekbe szöktek, a mezőgazdasági árak is az egekbe szöktek, például a műtrágya árának az elszállása miatt, és olyan infláció következett be, aminek a hatására mondjuk 2019 és 2023 között 80%-os áremelkedés volt forintban számolva a vendéglátásban, ami sokkal magasabbnak tűnik, mint az Európai Uniós euróban mért infláció, mert a Nyugat-Európában csak olyan 58-60%-os, de hogyha hozzáveszünk, hogy a forint mennyit gyengült akkor az euróhoz képest, akkor kiderült, hogy ez a kettő pontosan ugyanannyi volt.
Jó, de nálunk az infláció is 20% volt Európában, igen, meg 6-7-8.
Igen. A végeredmény ugyanaz volt. Tehát az volt a végeredmény, hogy igazából ma is, és 2023-ban is ugyanaz a különbség van, árkülönbség Nyugat-Európa északi és nyugati feléhez képest, tehát mondjuk Skandinávia, Nagy-Britannia és Franciaország, illetve az USA-hoz képest, ugyanúgy 30-40%-kal olcsóbb a budapesti vendéglátás, amikor almát almával hasonlítunk össze, mint volt 2019-ben. Végül is ezek az árhatások ugyanúgy értek minket, de ez megütötte az ügyfeleket is, a vendégeket, és ugye nem csak nálunk bizonytalanodtak el a magyar vendégek, hanem Nyugat-Európában is, és a Európa leggazdagabb környékének számító Münchenben is elbizonytalanodtak a vendégek, és kevesebbet járnak, kevesebbet költenek. Tehát, hogy átalakult a vendéglátás, és a vendéglátásnak a kereslete, és az egész matematikája.
De a belföldi vendéglátás romlott el, vagy a exportra dolgozó, a külföldiekre dolgozó vendéglátás romlott el? Szokták mondani, azért kérdezem, hogy mi egy biztonságos ország vagyunk. Az utak általában a Covid után rövidebbekké váltak, mert nem tudjuk, hogy messziről vissza tudunk-e jönni. Ez nem számít semmit?
A közép- és kelet-európai országokból a vendégek száma megnőtt. Arányaiban abszolút. A britek nagy mértékben visszaestek, tehát mondjuk a buli negyedből szinte eltűntek a britek, ami azzal is összefügg. Szerintem sokkal prózaibb azok. Ugye lett nálunk sokkal olcsóbb desztináció. Ugye Magyarországon sok minden zajlott párhuzamosan. Ugye Nyugat-Európától nem elszigetelten alakultak a gazdaság és ár feltételek. Emellett lezajlott egy olyan nagy változás, hogy ugye az Entak és az online pénztárgép óriásit fehérített, de ami ennél még sokkal nagyobbat fehérített az, hogy előírták, hogy kötelező a bankkártya elfogadása. És ezzel párhuzamosan a Covid-ban az emberek óriási arányban álltak át a bankkártya használatra. Nem véletlenül vannak olyan nagy forgalmú helyek. Múltkor az Optenen nézegettem Budapesten belül, akiknek az elmúlt 4 év során egyik évről a másikra mondjuk 6-7-8-szorosára ment föl az árbevétele hirtelen egyik évről a másikra. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen elkezdett olyan jól menni ez a hely, hanem hirtelen megjelent a fényben az árbevétel, és ez nyilván azt is jelentette, hogy hirtelen be kellett árazni az adókat. És ugye itt, amikor a magyar vendégek azt látják, hogy sok hely drága lett, az azt jelenti, hogy hát az van beárazva, amik a gazdasági feltételek, de mondjuk Bulgáriában meg Romániában nincsenek beárazva továbbra se, tehát amikor az angol felül a fapados gépére, akkor tök mindegy, hogy még egy órával vagy másféllel tovább megy, és akkor elmegy a tengerpartra Romániába, vagy Bulgáriába, vagy Szófiába, vagy Bukarestbe, és akkor ott még mindig lehet még olcsóbban bulizni.
De az olcsóság az nem jár együtt a minőség romlásával is? Tehát nem fogjuk tudni elmagyarázni az angolnak, hogy hát ahol nem árazzák az adókat, meg feketén dolgoznak, meg akkor lehet, hogy az alapanyag is feketén.
De nekünk nem ez a feladatunk, tehát Budapestnek nem is az a küldetése, és nem is az a végzete, hogy azt csináljuk, amit csináltunk a Covid előtt. Tehát amit a Covid előtt zajlott, és a buli turizmusnak az intenzitása, az megmutatta, hogy akkor az 1.0-ás feladatot elvégeztük, és ezt maximálisra hoztuk, és akkor ott volt a lehetőség, hogy akkor elmozduljunk egy következő fokozatba, hogy úgy tudjuk a városunkat fejleszteni, hogy a minőséget előnyben részesítsük. És ez nyilván ugye nagyon fontos, hogy általában a gazdaságban, de különösen a turizmusban és a gasztronómiában nem szabad kapkodni. és nem szabad hirtelen nagy változásokat csinálni. Ezek sokkal lassabban mennek végbe, és nekünk egy lassú elmozdulásra van szükség a mai napig, tehát a feladat nincs elvégezve, nincs befejezve. Egy nagy elmozdulásra volna szükségünk abban azért, hogy az a mennyiségű vendég, aki jön hozzánk, az sokkal több pénzt hozzon. Tehát ha kicsit belemegyünk a számokba, akkor ugye azt látjuk, hogy a magyar GDP tavaly az 81.500 milliárd forint volt körülbelül, és ennek a 13-14% a turizmus, ennek a fele Budapest. Az azt jelenti, hogy Budapest valahol 4 és 5,5 milliárd forint között van. 5,5 ezer milliárd forint között van a GDP-ben, ami óriási nagy szám. És ez azzal párosul, hogy míg 19-ben 16,3 millió utas volt a repülőtéren, ami aztán visszaesett, idén már a 19 milliót is el fogjuk érni. És az az érdekes, hogy reál értékben még mindig nem érjük el a vendéglátásban egyébként a 19-es számokat, pedig 19-ben sem a csúcs minőségi turizmus volt nálunk. És az a nagyon érdekes, hogy még 20-24-ben 17,5 millió vendég érkezett utas a repülőtérre, 23-ban még a 15-öt se érte el, tehát 15-ről 17,5-re ugrottunk föl, 23-ról 24-re. Ennek ellenére a budapesti vendéglátásban, és teljesen mindegy, hogy csúcsszegmensről vagy romkocsmákról beszélünk, körülbelül 20%-ot esett a teljesítmény.
De nem az a közönség jön, vagy az jön, még csak rövidebb ideig marad?
Még olcsóbbak jönnek. Az időtartamban szerintem nincs jelentős ellépés, hanem van egy másik nagyon erős összefüggés, ami sajnos sokszerűen ért minket, ami kereskedelmi szálláshely piacunk, az nagyon torz Budapesten. Nyugat-Európában az Airbnb aránya eléri a 20%-ot, akkor már tüntetnek, és mindenféle jogszabályokat akarnak hozni a rövidtávú lakáskiadásnak a korlátozására. Ehhez képest ugye nálunk 20-19-ben valahol 35-40%, tehát már akkor is óriási volt az aránya az Airbnb-nek, de ez egészen felment oda, hogy 20-24-ben 60%-a lett a budapesti kereskedelmi szálláshely kapacitásnak a rövidtávú lakáskiadás.
Jó, de van olyan kerület, amelyik már bíróságra ment, hogy szabályozhassa. Majd Belső Erzsébet városban két rabbi dolgozik, hogy kiváljon a kerületből. Igen. Az első kerület jövő év elejére tervez megkérdezni a lakosságot, és ha nem akarnak a várba ilyet, akkor nem lesz a várba ilyen. Tehát kezd tele lenni mindenkinek.
Hát ez egy másik téma, amiről szerintem fontos lenne beszélni. Ez azt mutatja, hogy itt összefüggések vannak, és nem véletlenül van olyan, hogy szabályozás. És tekintettel arra, hogy a GDP-ből 4 és 5,5 ezer milliárd forint a budapesti turizmusnak a teljesítménye, ami körülbelül 350-450 ezer dolgozót jelent, ez egy kicsit túl jelentős piac ahhoz, hogy rábízzuk a kerületekre, és rábízzuk a önkormányzati vagy valamilyen választási ciklusokra, a politikusokra, hogy mindenféle ígérgetéssel ezt a piacot rángassuk. Tehát nem véletlenül Krakkó, Bécs vagy Prága tartott, ahol tart. Tehát ezt nem lehet csinálni. Tehát nem lehet, ez egy komoly iparág. Tehát itt nem habókos emberek működnek, és néhány játszanak és zargatják a lakosságot, hanem ez az egyik legjelentősebb iparág, és a magyar GDP-nek egy elképesztő nagy hányada, amit a budapesti turizmus produkál, és mindennel összefügg.
De akkor kinek kéne csinálnia? Az államnak?
Abszolút az államnak kell csinálnia, tehát ez fel sem merül, hogy ezt ne az államnak kellene csinálnia. Van egy turizmus stratégiánk, amiben egyébként fókuszterület a vendéglátás, hiszen az egyik termék, ami a tartalmát adja a turizmusnak, hogyha a turizmus azt mondjuk, hogy ez olyan, mint egy csatorna, a tartalom, amit a csatornán bemutatunk, és amit fogyasztani lehet, az például a vendéglátás, a kultúra, az egészségturizmus, tehát vannak ilyen fókuszterületek, a vendéglátás. És hogyha ezt a stratégiát meg akarjuk valósítani, akkor az összes kapcsolódó területet szabályozni kell, és ilyen a kereskedelmi szálláshely piacnak a kapacitása és az összetétele. Az, hogy 60% a rövidtávú lakáskiadás a budapesti szálláshely kapacitásnak, az egy teljesen torz arány, ugyanakkor azt is megmutatja, hogy akkor nincsen elég szállodakapacitásunk. És az, hogy most az egyik kerület kitalálja, hogy akkor jövőre betiltjuk, egyébként elmondom, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. A gyakorlatban az jelent, konkrétan azt jelenti, hogy már most, idén, már nem nagyon fizet senki adót, és nem jelenti be, mert hogy tudja, már hogy készülnek arra, hogy hát úgyis ő lesz tiltva. És ugye a másik, amit szeretnek csinálni ezek az ilyen hivatalok, meg amikor ilyen bulvár politizálnak, hogy ugye az ellenőrzést nem rakjuk mögé. Tehát pedig nem komplikált ellenőrizni, hiszen kizárólag digitális platformokon lehet értékesíteni ezeket a szálláshelyeket. Ezeket digitális platformokon értékesítik. Tehát itt nem egy-két lakásról beszélünk, hanem a budapesti szálloda, kereskedelmi szálláshelypiacnak a 60%-áról. Pontosan tudják, hogy kinek van engedélye, ki van bejelentve, és pontosan látszik a digitális platformokon, hogy ki járul. Ez nem úgy ellenőrizzük, hogy valaki neki áll, és akkor elkezd sétálni egy társasházban, hanem digitális platformokon, szkriptekkel lehet ezeket ellenőrizni villámgyorsan.
De mi lenne a sorrend? Előbb kereskedelmi szálláshely kapacitás kiépítése, utána az Airbnb szabályozása?
A sorrend az, amit egy éve megbeszéltünk a nemzetgazdasági miniszterrel. Ugye akkor pont a 6. kerületnek a döntése kapcsán, akik azt mondták, hogy akkor be lesz tiltva, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy zajlik ez a munka, csak egy fillér adóbevétel nincsen belőle, és a legálisan rövidtávú lakást helyett kiadók kerülnek versenyhátrányba, már megint a magyar gazdaság történetben nem először, hanem akkor is azt beszéltük meg, hogy 2 év moratórium, amíg nem lehet új rövidtávú lakáskiadásra engedélyt kapni, és ez alatt a 2 év alatt egy professzionális szakmai csapat és tanácsadó cég által elvégzett európai szinten is előremutató szabályozást kell kidolgozni.
Milyen állapotban van? Mindjárt itt van a választás.
Nem tudom. Én azt gondolom, hogy mivel eltelt kb. Egy év, már szerintem egész jó állapotban kellene lennie. Egyébként egy jó kérdés, hogy most akkor valószínűleg fel kell vegyük, mint Magyar Éttermi Szövetség is, meg mint a többi szakmai szervezet, fel kell vegyük a kapcsolatot a hatóságokkal, hogy akkor hol áll ez a munka, hol tudunk ebben a munkában részt venni, mert a következő fél év során lassan ki kellene kristályosodjon, hogy akkor mi lesz ez a szabályozás, ahol mondjuk egy 5-6 év alatt szépen lassan, nem kapkodva, nix ugribugri, ahogy megtanultuk, nem kapkodva, szépen lassan a szállodafejlesztéseket elindítjuk azokban a szegmensekben, ahol egyébként tudjuk, hogy hiány van, és szépen lassan vissza lehet csavarni a rövid távú lapás kiadást. Nem úgy, hogy az egyik évről a másikra megtiltjuk egy egész kerületben, nem úgy, hogy a lakásságot megkérdezzük, hanem egyszerűen a peremfeltételeket lehet úgy csavargatni, lehet úgy a terheket, lehet úgy az előírásokat, ahogy egyébként a szállodáknál nagyon komoly előírások vannak, lehet az előírásokat és a standardokat ugyanúgy közelíteni a kereskedelmi szálláshelypiac professzionális része felé, és automatikusan egyébként a piac saját maga át fogja alakítani az ő kínálatát, mert eljön az a pillanat, amikor majd rá fog jönni valaki, hogy hát nekem sokkal jobban megéri most már hosszú távon kiadni. Pont van valaki, aki ki szeretné venni. Kiadom ennek a diáknak ezt a lakást. Kiadom ennek ezt a lakást. Egy új funkciót hozok ennek a lakásnak. És a végén lehet, hogy el fogunk oda jutni, hogy semmit nem kell betiltani, hanem csak szépen, okosan, szabályozással és szépen átgondolt stratégia mentén át fog alakulni a piac 5-6 év múlva egy sokkal egészségesebb arányra. ide kell lejussunk, és ez teljesíthető. Tehát erre vannak cégek, vannak szakemberek, egy nagyon fontos konszenzusra van szükségünk, amely konszenzus Bécsben, Prágában, és Krakkóban, és Varsóban is megvan, hogy nem rángatjuk a vendéglátást, és nem rángatjuk a turizmust, és nem rángatjuk a szálláshely iparágakat, rövid távú politikai, olcsó haszonlesés céljából, ugye, amit a hetedik kerületben is csinálnak, az tetszett.
De rövid távú, olcsó politikai haszonlesés az általában az, hogy a polgármester szeretné, ha újra választanák. És amit értem, a lakók akarnak, de, azt meg fogja csinálni.
De muszáj ahhoz, hogy tovább lépjünk, és egy valamilyen civilizációs fokon feljebb tudjunk lépni, és Budapest fejlődni tudjon, ezért muszáj lenne egy olyan konszenzus, hogy ezt nem ígérgeti senki. Mert úgyse fogják megcsinálni, úgyis hazugság. Tehát ahogy a hetedik kerületben sem lehet bezárni a helyeket, mert egyébként van magasabb szintű törvény, ami ezt nem engedi meg. A rövidtávú lakások is ki lesznek adva, csak nem fizetnek adót. Tehát, hogy ezek nem működnek. De megint ezek a szabályok, ezek jól hangzanak, lehet vele kampányolgatni, úgyse csinálják meg, úgyse rakják mellé az ellenőrzést. Akik profin csinálják, és tisztán csinálják, és szabályosan, és adót is fizetnek, ők hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik pedig nem így járnak el. Ha azt akarjuk, hogy a Nyugat-Európa irányába fejlődjünk, és szabálykövető, minőségi szolgáltatóink legyenek a piacon, nem lehet ezeket a szolgáltatókat hátrányba hozni, olyan felelőtlen, és megvalósíthatatlan, és értelmetlen szabályoknak a blöffölésével, amit úgyse fognak behajtani.
De nagyjából úgy kéne megcsinálni, mint ahogy csinálja Bécs, Prága, Krakkó, Pozsony, tehát a velünk nagyjából összemérhető területek, arra a százalékra kellene behozni az Airbnb szolgáltatás arányát?
Ez egy normális arány.
Jó, de mikortól lehetne...
Hát ezt... az mindenki látja, tehát az nem normális, hogy 60% lakás, tehát hogy ez nem egy professzionális piac. És akkor visszatérünk oda, hogy miért van az, hogy 16 millió utasból, ami volt a Covid előtt, idén már 19 millió utas volt, de nézzük tavaly, 2024-ben 17,5 millió utas volt, és ennek ellenére kevesebb vendég volt, mint 2023-ban 15 millió utassal. Azért, mert a közértben és a lakásban fogyasztanak ezek a vendégek. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a turizmus egy iparág, aminek az egyik célja, azon kívül, hogy örömet okozunk, és vendéglátunk, és érezzék jól magukat, de hogy ez nekünk anyagilag meg kell érje. Tehát, hogy nyilván a budapesti lakók részéről az egy szolgáltatás, és türelmet is igényel, hogy itt egy csomó külföldi, akik szintén nézik ezt a várost, és érdekli őket, de akkor ez nekünk meg kell érje. Az nem éri meg, hogy a közértben étkeznek, az nem éri meg. Tehát akkor éri meg, hogyha elmegy a múzeumokba, és kifizeti a jegyet, elmegy a koncerthelyekre, és kifizeti a koncertbelépőket, és elmegy az éttermekbe, és kifizeti azokat a jegyeket tömegesen. És akkor nyilvánvalóan, hogyha nem 60% a rövid távú lakáshely a mixben, hanem valahol a nyugat-európai 20. arányokhoz igazodnak, akkor hirtelen olyan vendégek jönnek, akiknek egyébként nem jut eszükbe, hogy a szállodaszobában a sarki közértből vigyék föl a párizsit és a kiflit.
Az önök feltételezése szerint, ha volna egy kialkudott szabályozás, akkor az mennyi idő alatt lépne működésbe? Mert át fogja alakítani a befektetési célú lakásvásárlások politikáját, mindent. Tovagyűrűző hatása lesz.
Ez így van, ezért nem szabad kapkodni, és nem szabad kerületi szinten mindenféle hatástanulmányok nélkül egyik napról a másikra döntéseket hozni, hanem azért kell egy stratégia, melyben erre mind ki kell térni, és szépen szerintem egy 5-6-7 éves időszak alatt lehet ezt az átállást megtenni. Ennyi idő alatt tudnak jönni befektetők, át tudják gondolni, meg tudják tervezni a beruházásaikat, létre lehet hozni azokat a kapacitásokat, azokat, amire szükség van, és mellette azok a kapacitások, amik most ezt szolgálják, hogy kereskedelmi szálláshelyeként működnek, ebből megint csak a versenyképesebbek majd lehet, hogy továbbra is ezt fogják végezni, és a kevésbé versenyképesek meg lehet, hogy egy másik területen fogják megszerezni, és nem lehet, hogy, nem rövid távon fognak működni, hanem hosszú távon fognak működni. De nem lehet egyik pillanatról a másikra valakinek a befektetését keresztbe húzni, és kivégezni a piacról, hiszen emberek teljes megtakarításaikat fektették bizonyos célből lakásra, ami lehetett. Tehát ez is egy kicsit a szabályozónak a felelőssége, hogy teljesen törvényes volt. Hát valaki élete megtakarítását beletette egy lakásba, és akkor másnap azt mondja a polgármester, hogy akkor ez most sok, és akkor ezt megszüntetjük. És egyébként mi az értelme? Hát mi lesz a hatodik kerületben, ami most, mitől lesz jó ez?
Legfélebb azt fogja mondani, hogy benne kell majd laknod. És kimennek, és állandó lakcímellenőrzést fognak csinálni.
Itt hirtelen már a magántulajdont és a demokratikus alapelveknek a fundamentumait kezdjük el kikezdeni, hogy akkor gyakorlatilag az én tulajdonom, akkor az én tulajdonom, vagy inkább akkor most már államosítunk, mert az egy kicsit valami központi hatalom fogja megmondani, hogy én mit is csinálhatok a lakásomban, és hogy benne kell lakjak. És hogy akkor csak egy lehet, mint a Kádár rendszerben, hogy akkor elválik a házaspár, hogy akkor lehessen két lakás?
De leményesek vagyunk.
Értem, de szerintem nem azért csináltunk rendszerváltást, hogy visszamenjünk oda.
De kinek kell egy ilyen stratégiát megcsinálni? A fővárossal állandó fasírtban álló kormánynak? A fővárosnak, amely a kerületekkel van állandó fasírtban?
A turizmus a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, és ez egy turisztikai kérdés, és ezért szerintem ezt vagy az MTÜ-nek, vagy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell elvégeznie, aki vállalta is, tehát hogy ez a munka, ez lehet, hogy egyébként már szinte kész van, és arra vár, hogy bemutassák. Úgyhogy szerintem ne menjünk elébe, hanem nézzük meg, hogy ez hogy áll ez az anyag. Ahogy a turizmus stratégiát is a világ egyik legkomolyabb szakember gárdájának a bevonásával készítette el az MTÜ. Én azt gondolom, hogy itt is kiváló szakemberekkel elképesztő magas szintű munkát lehet elvégezni, és egy nemzetközileg is iránymutató megoldást lehet felhozni. Ez egy óriási lehetőség, hogy végre kellően rossz a helyzet ahhoz, hogy muszáj legyen ezzel foglalkozni és professzionálisan megoldani.
Megvan a kereskedelmi szálláshelyek rendezését hosszú távon kialakító stratégia, akkor utána készen vagyunk? Nem kell más csinálni? A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában nagyon széles régiókra, előbb 5-re, aztán 11-re, aztán Budapest a Dunakanyarral együttműködve, nagyon sok változata van már.
Igen, az fontos, hogy én nálam nincs a bölcsekköve, és nem szeretném azt mondani, hogy én a magyar turizmusnak az összes szegmenséhez és az összes régiójához értek, és ezért nem is biztos, hogy szeretnék mindenről nyilatkozni. Én szigorúan Budapestről beszélek, ez az én városom, mi itt működünk, ezt egészen jól érezzük, és én azt gondolom, hogy a Budapesttel kapcsolatban ugye szerintem sokkal könnyebb is a helyzetünk, mint vidékkel kapcsolatban, hiszen vidék is sokszínű. Tehát olyan sincs, hogy vidék. A vidék az nem egy homogén terület, tehát teljesen más a feladat Tokajban, más a feladat a Balatonon, és más a feladat a Tiszatónál. Úgyhogy ebbe ezért se szeretnék, mert mindegyikről biztos, hogy lehet pontosan ugyanannyit beszélni, mint Budapestről. Úgyhogy én maradnék ennél a kérdéskörnél. A kereskedelmi szálláshelyeket, ha rendbe rakjuk, akkor az megvan az egyik pillére a turizmusnak. Van egy olyan pillére a turizmusnak, ami a közlekedés, ami azt jelenti, hogy jutunk el ebbe a városba. Itt most történnek komoly előrelépések, jövőre végre lesz Egyesült Államokkal direkt összeköttetésünk. Sose elég. Ha lesz egy, akkor legyen kettő, ha lesz kettő, akkor legyen három. Tehát, hogyha ez volt a kérdés, hogy akkor kész vagyunk-e, szerintem sose leszünk készen, mert mindig lehet jobb.
De a direkt összekötetés az azt jelenti, hogy akkor biztos többen is fognak jönni?
De itt pont ez volt a lényeg, amit szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ne legyünk volumen bániákusok, tehát, hogy itt nem csak a volumenben, hanem itt az értékben gondolkozzunk.
Elég ugye az iPhone,
az a mobiltelefon piacnak a 10-20% között van, de a mobiltelefon piac profitjának a 90%-a az iPhone. Nem tudom. Az a lényege, hogy pontosan azt megmutatja, hogy nem nekünk nem kell a nem kell feltétlenül sokkal több utas, ha csak legyen sokkal jobb utas, olyan utas legyen, akit mindaz, amit Budapest nyújt, az érdekli. Aki elmegy az operába, elmegy a zeneakadémiára, elmegy a műpába, elmegy a BMC-be jazzkoncertet nézni, vásárol a magyar divattervezőktől, elmegy étterembe reggel, délben, este, és kimaxolja ezt az egészet. Most gondoljunk vele, hogy ez azt jelenti, hogy valójában meg tudjuk duplázni simán a budapesti turizmusnak a teljesítményét, ami azt jelenti, hogyha ezt megtesszük, hogy be tudunk hozni 5000 milliárd forintot. És ez megint csak pár év alatt elérhető. Úgyhogy nem kell egyel több vendég se jöjjön, mint most, csak máshonnan, más vendég, másik repülőgéppel kell, hogy jöjjön, és más időszakban. Tehát nem diák időszakban jövünk C-kategóriás fabados repülőtérről, hanem jövünk főrepülőtérről, rendes, komoly nemzeti légitársasággal, olyan időben, amikor a felnőttek utaznak, és akik ki is fizetik azokat az árakat. És ez megint nem azt jelenti, hogy akkor megöljük, ami most van, és akkor átmegyünk a másikra, mert ugye ezeket a kapkodásokat nem lehet csinálni, és nem is kell. Szépen, lassan, át kell, évről évre jobban kell csinálni, hiszen egyik napról a másikra a kínálatot, meg egyik évről a másikra a kínálatot se lehet hozzátenni. Tehát ami most például éttermi kínálatban van, az egyébként recsegropog, hogy fent tud-e maradni, mert a minősége olyan magas, hogy a Covid előtti szintre lett létrehozva, és most már gulyáslángost akar mindenki csinálni, mert azt látja, hogy oda megy be a vendég.
Tehát minden elmondja.
Ezt a kínálatot, ezt tudja, és amikor látni fogjuk évről évre, hogy fejlődik a kínálat, és egyre többet mennek a szállodába, és a jobb szállodába mennek, és jobb helyről jönnek, és tele vannak azok az éttermek, amik már a szebb, és a kifinomultabb, és a jobb dolgokat csinálják, akkor hirtelen az lesz, hogy majd akkor szépen a piaci kínálat is hozzá fog jönni. Ne felejtsük el, ugye nagyon fontos dolog, hogy mi egy nemzetközi piacon mozgunk. És Budapest a fejlettsége miatt már 20 éve nem kap pénzt, és a turizmus stratégiában sincs pénz arra, hogy szálláshelyet és vendéglátás kapacitást fejlesszünk Budapesten.
163%-on állunk, vagy valahogy így?
Van kedvezményes hitel. Ez a max, ami van. És ezen kívül vannak különböző szabályozási, bürokratikus és adózási kérdések, amivel lehet befolyásolni ezt a piacot. És egyébként ezt a piac megoldja, anélkül, hogy támogat. Tehát én értem, vidéken kell pénz, hogy felépüljön egy szálloda, de Budapesten nincs pénz, nem lehet odaadni. Mi kell, hogy megcsináljuk, és ehhez az kell, hogy szépen évről és évre legyen egy olyan fejlesztés, amivel szépen, és nincs rángatózás, meg kapkodás, hanem amire akkor döntéseket lehet hozni, magán hitelt föl lehet venni, és kockáztatva az embernek a saját vagyonát, lehet létrehúzni új kínálatokat. És amit az állam emellé tud tenni, az ugye sokkal szűkebb, mint amit vidéken az állam mellé kell és mellé tud tenni.
Itt az állam tud csinálni országmarketinget?
Az állam csinál is országmarketinget. Az állam sokat tud azért tenni, hogy azok a légi összeköttetések meglegyenek, amely légi összeköttetések idehozzák azokat a vendégeket onnan, ami nekünk jól, és akiknek tudjuk, hogy hol vagyunk versenyképesek. Úgy itt visszatérve az előző kérdésre, ahol már beszéltünk róla, hogy 30-40%-kal olcsóbbak vagyunk Észak- és Nyugat-Európánál, meg mondjuk az Egyesült Államokból. Én gondolom, hogy első körben lehet, hogy ezeket a piacokat érdemes támadni, és ezeket támadjuk is egyébként, hiszen itt teljesen egyértelmű, hogy egy norvég vagy egy dán eljön egy hétvégére Budapestre, akkor azon kívül, hogy kap egy fantasztikus minőséget gasztronómiában is, amit ő megszokott, meg amit igényel, de egyébként jobban jár, mint ha otthon maradt volna.
De mennyire szabad nekünk olcsóbbnak látszani bárkinál? A jó dolgok mindig drágák. Az összes marketing szakemberrel mondja, hogy nem szabad olcsóra belőni magunkat.
De mi nem egy Louis Vuitton táska vagyunk, hanem ez a nemzetgazdaság és ez a gasztronómia. Mi nem Svájc vagyunk, mi itt vagyunk Közép-Európa közepén, és mindjárt beszéljünk egy másik szegmenséről a piacnak, mert ugye most mi Észak-Nyugat Európát és az USA-t hasonlítottuk magunkhoz, akikhez képest 30-40%-kal olcsóbbak vagyunk. Nem kérdés. Párizs, tehát városokról beszélünk alapvetően, tehát hogy Párizst hasonlít, Párizsnak egy menő olasz éttermét hasonlítjuk Budapest egy menő olasz étterméhez. Tehát nem egy falusi helyet valahol egy turisztikailag irreleváns részen hasonlítunk egy menő budapesti helyhez, mert ott nyilván nem 30-40%-a az árelőnyünk, hanem lehet, hogy sem ennyi. Hanem ugye van egy másik szegmense a városoknak, és ezt onnan tudom, hogy mi ezzel foglalkozunk, tehát hogy nem, ezt negyed évente körülbelül megnézzük, mert viszonylag sok éttermünk van, és sokat is képviselünk ahhoz, hogy kell ezeket lássuk. Tehát az van, hogy Dél- és Közép-Kelet-Európához képest viszont nulla árelőnyünk van. Tehát pontosan ugyanannyiba kerül egy étterem Budapesten, mint Krakóban, vagy Prágában, vagy Milánóban, vagy Barcelonában. És ezek a tények, és egyébként miért lennénk olcsóbbak? Ez egyrészt, miért kéne olcsóbbak legyünk? Miért is kéne olcsóbbak legyünk? Tehát, hogy az ingatlanok drágák, az energia nem kerül kevesebb Magyarországon, az alapanyagoknak jelentős részét külföldről, Európa alapon szerezzük be, speciál az elmúlt egy évvel azért nem volt olyan nagy árinfláció a vendéglátásban, mert a forint annyit erősödött, hogy nem csapódott le egyébként Bécsben. Nagy a panaszkodás, hogy mekkora drágulás, mert ugye ott Euróban egyből lecsapódik. Tehát, hogy nem tudunk olcsóbbak lenni, semmi nincs, ami olcsóbb lenne nálunk. Nyilván gondolom, senki nem követeli és várja el azt, hogy kevesebbet fizessünk a munkavállalóknak. Alapvetően Ausztriával versenyzünk, meg Németországban, meg Angliával a munkavállalókért, hiszen oda mennek el, vagy onnan kell visszahozni a munkavállalóinkat. És hogyha megnézzük itt van nálam egy táblázat, hogy néznek ki ezek az adó és járulék kérdéskörök, amik a vendéglátást érintik, akkor azt látjuk, hogy három fő számot kell néznünk. Szerintem ez a három legmeghatározóbb elvonás ebben az iparágban. Az egyik az ételekre vonatkozó áfa, a másik az alkoholra vonatkozó áfa, hiszen körülbelül 50-50 a megoszlás. Most egy nagyon-nagyon egyszerű étteremben lehet, hogy 60% az étel és 40% az alkohol, egy inkább és szórakozósabb, italosabb helyben fordított az arány, nagyjából 50-50, és akkor a munkáltató járulékok, amik nagyon fontosak. És ugye Magyarországon ugye az éttermi ételekre vonatkozó áfa az, azért mondom, hogy 9%, mert 5+4%, tehát valójában 9%, mert 5% áfa és 4% turizmusfejlesztési hozzájárulás. Ezt lehet összehasonlítani a szomszédainkkal, ami egyébként úgy néz ki, hogy ez mindenhol 9-10% között mozog. Szlovákiában 5% egyébként, Németországban visszaemelték 19-re a Covid-ban levét 7-ről, és akkora csődben menések vannak, azt hiszem, hogy most már bejelentették, hogy 20-26-tól jön vissza, tehát akik még túléltek, azok majd újra vissza fognak tudni állni a 7%-ra.
De azért mennek ilyenkor csődben, mert a vevő nem fizeti meg ezt a rámelt plusz százalékot?
Nem fizeti meg, nem tudja rámelni.
Nem tehát tudja, ha rámeli, a vevő nem veszi meg, megnézi az étlapot, azt mondja, hogy ez drága.
Ez sok. Hát most is ezt, tehát ugye ezért csökkent, tehát az átlag költések is ezért csökkentek Nyugat-Európában, mert egyszerűen megdrágult a vendéglátás. Tehát az általános infláció, a lakhatás megdrágult, az energia megdrágult, és a reálbérek nem tudták olyan mértékben követni ezeket a drágulásokat, de mondom, Münchenben is.
De nálunk volt reálbéremelkedés.
Értem,
hosszú éveken
de a
vendég... Nem oda költjük? De mit veszünk belőle akkor?
Nem tudom pontosan, hogy hogyan alakul át, nem akarok válaszolni minden gazdasági vonatkozásra, mert nem is tudom, hogy aki egyébként bátran válaszol erre, azt tudja. Én azt gondolom, hogy erről tudunk beszélgetni, még külön erről a témáról egy órát, de az a lényeg, hogy a vendéglátásban lehet, hogy nagyobb volt az áremelkedés, mint más szektorokban. Biztos, hogy nagyobb volt, mint az elektronikai szektorban. Mert hogy a kutatás fejlesztésnek a következtében egy számítógépes kapacitásnak az ára az elmúlt 20 évben 90%-ot csökkent. Tehát, hogy most egy iPhone-nak a képessége az 20 évvel ezelőtt egy atomreaktornak a vezérlő számítógépének a szintjén van körülbelül. Tehát ugye azt látjuk, hogy megint visszatérve oda, hogy Magyarországot Ausztriával, Hollandiával, Spanyolországgal, meg a szomszédos országokkal hasonlítjuk össze, a mi 9%-unk az nagyjából a velünk versenyző 9 és 10 vagy 5%-okkal nagyságrendben mozog. Ugye az alkohol is italoknak az áfája nálunk 27%, ez mindenhol valahol 10 és 20 között mozog, leginkább 20 körül mozog. Azért látjuk, ez azért szignifikáns. Tehát, hogy a 27% a 20%-hoz képest, az több, mint 30%-kal több. Ez jelentős teher. És a munkáltatói járulékokban is ugye azt látjuk, hogy nálunk 31,5% van, és ez szemben áll, körülbelül 25 és 30% van a velünk versenyzőkkel, amivel azt akarom igazából kihangsúlyozni, hogy könnyebb körülményeink nincsenek, mint a versenytársainknak. Ugye később kezdtük, ugye állami Európai Uniós támogatás fejlesztésre nincs, ki kell gazdálkodjuk, egy Dél- és Kelet-Közép-Európával azonos árszinten, de Nyugat-Európához képest 30%-kal alacsonyabb árszintből, nagyon hasonló terhek mellett, nagyon hasonló költségbázis mellett kellene kigazdálkodjuk azt a pénzt, amivel egyébként olyan versenyképes fejlesztéseket és versenyképes kínálatot hozunk létre, amivel el tudjuk hozni ezeket a vendégeket és ezeket az idehozott egyre jobb vendégeket el tudjuk kápráztatni. Ugye egyik dolog, hogy idehozzuk őket, de hát valamiből meg kell teremtsük ezt a kínálatot, és ugye könnyebbség nincsen. Tehát, hogyha ha valahol az állam tehet, ugye az egyik az, hogy minél több jó vendéget idehozni, ezért ő tehet, ezeket a feltételeket jobbá tenni, nyilván ebben lehet segítséget tenni, és ugye ezek közé tartozik egyébként a szervizdíj, mert a szervizdíj az nem más, mint egy szektorális adókedvezmény, sőt, konkrétan munkáltatói járulékkedvezmény. Hiszen most már szerintem kevesen vannak, akik ezt nem tudják, de a szervizdíjnak sokkal alacsonyabb a körülbelül a fele, egy kicsit több, mint a fele az adóterhe, mint egy standard munkáltatói járuléknál, és a szervizdíjat egy az egyben ki kell fizetni a személyzetnek bérként, csak kedvezőbb rá a járulék. Ezért van szervizdíj.
Mit csináljak? Szervizdíjat nyomjak, ami automatikusan rajta van.
Az automatikus, aki, tehát ugye ez is, ahol van szervizdíj, ott háromszor akkora a fizetés. Elhisztük, hogy háromszor akkora a fizetés?
Kénytelenek vagyunk elhinni.
Nem tudjuk elhinni, mert hogy olyan nagy a verseny a munkaerőért, és ugye Nyugat-Európával versenyzünk. Tehát az a lényeg, hogy azok a helyek, ahol van szervizdíj, azok a helyek részt vesznek a közös közterviselésben. Szerintem ez így fogalmazzuk meg.
De azon a helyen, ahol nincs szervizdíj, ott miért nincs? Tehát ha annak kedvezőbb a járulékozása, meg az adózásod, miért nincs akkor?
Hát ezt rábízom a fantáziára a kedves hallgatóknak. És az a lényeg, hogy a szervizdíjnak kedvezőbb a járuléka, de a szervizdíj az ár része, és ez egy szektorális adókedvezmény, és ez így alakult, hogy ez így van ebbe az iparágba beillesztve. Ha tetszett a felszolgálás, és jól érezte magát a kedves vendég, akkor ad borravalót. A borravaló nem szervizdíj. És ugye az is egy nagy-nagy előrelépés volt, hogy észrevettük, hogy a borravalót ma már bankkártyán tudja adni a vendég, hiszen nem fizet készpénzzel, és ezért azt a technológiai fejlesztést és azt a jogszabályi változtatást is meg kellett valósítani, amit sikerült tavaly év végén a Nemzetgazdasági Minisztériumnak egészen kiválóan elvégeznie, hogy ezeken a terminálokon is lehet adni borravalót, és az pontosan ugyanúgy adómentesen kerül a dolgozókhoz, mint hogy a készpénzben adná a vendég.
Tehát nem kell külön varázsolni vele. Meddig lehet utána menni a fogyasztói igényeknek? Említette a lángos kérdését, hogy azt keresik. Tehát meddig lehet lefele egy olyan hely, ami nem erre építette az imázsát?
Hát ez már inkább filozófia, ez a kérdés. Szerintem értékrend és anyagi lehetőség és bátorság határozza meg, hogy mennyire lehet. Én nem szeretnék. utána menni, még ha ez pénzbe is kerül, akkor se szeretnék utána menni, és inkább kitartok, és várom, hogy hát ha megérkeznek azok a vendégek, akiket nem kell ilyen módon elvakítani, és vissza fogunk rendeződni az igényesebb vendégek irányába, és nem kell ilyen olcsó trükkökkel lezülleszteni igazából azt a budapesti kínálatot, ami egyébként egy óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10-15 évben, és annak ellenére, hogy a Covid és az utána lévő évek gyakorlatilag permanens válságot okoznak az elmúlt 5 évben ebben a szektorban, ennek ellenére én bízom benne, hogy vissza tudunk térni a minőségben, és meg tudjuk haladni azt a szintet, ahol 2019-ben voltunk, és kihangsúlyozom, hogy egyáltalán egy fővel több vendégre nincsen szükségünk, ha olyan minőségű vendég jön, aki használja azt, amit Budapest nyújt, és ebből a vendégszámból, ami most van nekünk, 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehet realizálni.
De nyáron kellene egy ilyen felfutásnak kezdődnie, vagy inkább őszi-téli város Budapest? Vagy van egyáltalán szezonalitás benne?
Budapestben abszolút van szezonalitás, hát nem egy nyári város Budapest. És látszik is, hogy azért nyáron a vendégszám lehet, hogy nem csökken, de azért az éttermekben a forgalom nagyságrendekkel csökken, és ez nem csak azért van, mert 40 fokban se nem esznek, se nem isznak annyit a vendégek, hanem megint csak a vendégek minősége nem olyan. De hát ez benne van a pakliban, és nyilvánvalóan január, február, meg november sem a csúcs hónapok. Tehát azért itt van mondjuk 4-5 hónap, amit nem igazán lehet szezonnak nevezni, és van a többi hónap. Na de, itt van nekünk egy turizmus stratégiánk, és a turizmus stratégiánknak fókuszterület a vendéglátás mellett az üzleti és konferencia turizmus. És az a fantasztikus ebben, hogy az üzleti és a konferenciai turizmussal lehet ezt a görbét, ezt a szezonális változást laposítani.
De és nincs nyilván elég nagy konferencia helyünk. Hát közebb nincs. Konferenciák vannak.
Hát nincs. Ott van a MIPA mellett a terület, meg van tervezve, 10-valahány éve még a Demján Sándorék megtervezték, felmérték a piacot, hogy hogyan kellene megcsinálni, meg kéne építeni. És akkor lenne. És akkor gyönyörűen megint csak legjobban fizető vendégek, főleg, hogyha nem a világ végére tesszük, hanem a városban elérhető helyszínre, és mondjuk ezeket a szállodakapacitásokat nem a város szélére helyezzük ki, hanem bentre, akkor ezek a vendégek bent maradnak a városban, és használják a város infrastruktúráját, és használni fogják az éttermeket, az éttermek jól fognak menni, az éttermek akkor még többet tudnak a dolgozóiknak adni, még jobb kínálatot tudnak csinálni, fejleszteni tudják az infrastruktúrájukat, a helyenk egyre szebbek, egyre jobbak lesznek, egyre több lesz belőlük. Tehát, hogy ez minden összefügg, és ezek a dolgok ki vannak találva. Tehát ez mind csak megvalósítás kérdése. A kapkodás, meg a rövid távú politikai haszonszerzés az a kettő, ami a legnagyobb ellensége ennek. Egyszerűen el kellene érjünk egy olyan nemzeti alapkonszenzust, amit a velünk versenyző országok elértek, hogy nem megyünk abba bele, hogy a vendéglátás és a turizmus kárára próbáljon az egyik politikai oldal, a másik politikai oldal kárára előnyt szerezni. Egyszerűen muszáj ezt az önmegtartóztatást, ezt muszáj elkövessük. Ez nem politika, ez kőkemény gazdaság, és sok százezer munkahely.
Meg 5000 milliárd forint.
Meg 5000 milliárd forint.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában a Zsidai Zoltánról, hogy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották. A YouTube csatornán is felvételről fogják látni. Ha oda feliratkoznak, akkor a következőt már automatikusan kapják meg. Ebben ez az üzlet. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.